Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet szociológia. 5. előadás. A művész szerepének változása a 19. században. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Nagyon érdekes folyamatnak vagyunk tanulni, amikor a különböző csoportok a saját indefiníciós kísérleteikben mindegy kisajátítják, átveszik a másik csoportnak a bizonyos ismertetőjegyeit, sajátosságait. De kezdődik azzal, hogy a bohém, vagyis a cigány, először az ifjúság kisajátítja a cigányságnak, a vándorlásnak, a szabadságnak, a kötetlenségnek, a mind társadalmi, mind morális értelemben való kötetlenségnek a szimbolikus ismérveit. Azután a művészek következnek, akik kisajátítják az ifjúságra jellemző, társadalmilag jellemző tulajdonságokat. Azután a bohémek, amikor a bohémek mint egy sajátos átmeneti időszakra, tehát magán az életpályán belül egy átmeneti időszakban jellemzően kialakuló életvitelű csoport, a bohémek kisajátítják az ifjú művésznek az attribútumait, azokat az ismérveket, amelyekkel az ifjú művész szegény, nyomorgó, de végtelen tehetséges és szabad egyén határozza meg magát. Végül a polgár maga a bohém világot részben nosztalgiával, részben egy bűnös izgalommal szemléli, és a bohém világ átalakul a kikapcsolódás sajátos szinterévé. De azért fontos látni, hogy a bohém világ, mint társadalmi jelenség, mint egy jellegzetes társadalmi csoport által kialakított millió és életviteli forma nem azonos a művészeti szubkultúrával. Még akkor is, ha a művészeti szubkultúrának, tehát a művészek kultúrájának, a művészek csoportjainak a kultúrájának van nem azonos, még akkor is, hogyha ennek a szubkultúrának számos tagja ténylegesen a bohém világból toborzódik, és a maguk a kortársak is gyakran összekeverik a bohémet és a művészt, nagyon jól lehet ezt látni mondjuk 19. századi regényekben, öltözékleírásokban, ahol a festő módjára megkötött nyakra való, illetve a bohém kalap, mint egy azonosítója lesz egy jellegzetes életstílusnak. Sőt, az érdekes az, hogy még nagyon gyakran a résztvevők, a bohém világ résztvevői sem tettek világos különbséget művész és bohém között, hiszen a bohémek, mint mondtam, kisajátították a küszködő fiatal művésznek mind az életstílusát, mind arról a kialakított társadalmi képet. Hogy milyen ez a kép? Hogy a művész voltaképpen a saját képzelője erejének és önmegvalósításának szenteli magát, annak él szabad, autonóm szubjektivitás, és mint ilyen egyáltalán a szabad szubjektivitás szimbólumára válik, amely szabad szubjektivitásnak a megvalósítása voltaképpen mindenkinek a célja. Na most a sikeres művészek szabadságát, mint a körülmények felett alatott győzelem bizonyítékát fogják fel. Tehát vannak sikeres művészek, mint amilyen Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Liszt, Ferenc, Berlioz. Ha ők sikeresek mindenek ellenére, akkor ez azt bizonyítja, hogy kivívták a szabadságukat a nyomasztó körülményekkel szemben. Viszont ha sikertelen a művész, akkor az vagy a személyes erkölcsi csődnek a jele, ha csak nem kenhető valamilyen bűnbakra. Tehát rettenetesen fontos lesz egy bűnbakot találni a sikertelenségre, és ilyen lesz természetesen a társadalom, a polgár, a bornai polgárság, amely mint egy öngyilkosságra kergeti a meg nem értett költőket. Nagyon érdekes maga a bohém világnak és a művészeti világnak a viszonya, amely tulajdonképpen több szakaszra osztható, három emblematikus figurát hozott itt a 19. századból, tulajdonképpen főleg az első feléből megnevezni, ki jelzi a bohém világ és a művész világ közötti viszony. Az első Standálnak a Romantika születése című könyvében adott leírásai, ez a Romantika születése Corvinánál jelent meg, nagyon szórakoztató. Ezután Baudelaire, mint a dandynek és a bohémnak egy sajátos típusa, végül pedig Courbet, aki részben a bohém világhoz kapcsolódik, részben más társadalmi csoportokhoz, és aki már nagyon tudatosan, mint a saját karrier építésnek egy erőforrását használja ki a bohém világot. Na kezdjük akkor Stendhallal. Ezt 1821 és 30 között írta a Romantika születése című munkáját, és több dolgot is észrevett, ami megváltozott a társadalomban és a művészeti világban, amiért újra kell gondolni a művész szerepét. Az első fontos dolog az, hogy a társadalmi érintkezési formák átalakultak. Tehát maga a társadalomban az emberek közötti viszonyok, az érintkezési formák átalakultak, és ezért új típusú művészetre van szükség. Mint írja, a polgárosulás előre haladtával aztán az emberek szégyelni kezdték ősi vágyaik leplezetlen szilajságát. Hamarosan túlzásba vitték az új életmód csodáin való ámuldozást. Minden mély érzelmi megnyilvánulást egyszerűen faragatlanságnak éreztek. A szertartásos udvariasság, majd hamarosan a fesztelenebb, de minden érzelmi tartalmat nélkülöző finom modor elfojtott, és végül legalábbis látszólag megölt minden lelkesedést és tett vágyat. Ez a polgár úgy, ahogy az arisztokrácia látta a polgár 18. században. A kezdetben oly erőtől duzzadó költészet így vált affektáltan kifinomultá. Minden csupa gúny és csúfolódás lett. Manapság a költészet attól tart, hogy az erő bemocskolja rózsaujjait. És a költészet képtelenül immár minden nagy alkotásra, bízvást megjósolhatjuk, hogy hamarosan forradalom következik be a lelkekben. A nagy lelkek újra elfoglalják közöttünk a helyüket, az erőteljes indulatok ismét divatba jönnek. Nehéz meg nem látnunk, mit keres a 19. század. Igazi jellemvonása az erős indulatok utáni egyre növekvő szomjúkozás. A modern társadalmi illem tiltja a gesztikulálást. Tehát nem csak az erős érzelmeket, hanem a gesztikulálást is. A kifejező gesztusoknak ez a hiánya, amely előbb-utóbb minden polgárosult nemzet általános jelenségévé válik, nem fogja el szükségszerűen megszüntetni a szobrászatot. Azokban a művészetekben, amelyekben mozdulatokra van szükség, a francia művészeknek egyetlen lehetőségük van az, hogy az egész Párizs által ismert és csodált gesztusokat, a nagy Talma, vagyis a színésznő, gesztusait utánozzák. A nagy modern festő alakjai színészek, akik jól játsszák a szerepüket, és ez minden. A 19. századot éppen az jellemzi, hogy ez erős érzelmeket keresi, mégpedig egyszerű eszközökkel. A körülményes, a túldíszítettet azonnal kicsinyesnek érezzük. Tehát a probléma az, hogy átalakultak az érintkezési formák, ami mind az erős érzelmek átélésének és kifejezésének a természetes gyakorlatát elcsökkevényesítette, és ehhez kapcsolódóan maguk a gesztusok, a gesztikuláció, mimika is átalakult. Tehát közvetlenül a társadalmi élet megfigyelésével szinte már nem is hozható létre művészet, hanem különösen a képzőművészek esetében igazából a jó színészeket kell és lehet utánozni. A másik nagyon érdekes mozzanat, amit hangsúlyoz Stendhal, az az, hogy az állami mecenatúra, az akadémikus zsűri, az tökéletes csődbe jutott. Ez egy rettenetesen fontos mozzanat. Tehát arról már volt szó, hogy Franciaországban voltak éppen a napkirály idején már kialakul az állami mecenatúrának egy rendszere, amely állami mecenatúra elsősorban az akadémia közvetítésével, de nem csak, vagy pedig közvetlen megrendelésekkel keresztül érvényesül. Most a francia forradalom ugye nagyon érdekes változásokat hoz abban a tekintetben, hogy az akadémiát a 18. század utolsó évtizedeinek műkritikája, mint az elavult, elkorhat, elsöprésre ítélt ancien rezsim egyik szimbólumát támadta. Ennek következtében, és nem véletlen, az, hogy a 1791-ben, majd 93-ban jönnek az újabb és újabb javaslatok, amelyeknek eredményeképpen eltörlik az akadémiát, sőt minden akadémiát Franciaországban, és a legfontosabb követelés például a művészet, a képzőművészet területén az, hogy a hozzák létre a szabad kiállításokat, vagyis a nem zsűrizett kiállításokat, ami azt jelenti, és az érvelés is olyan, hogy a véleménynyilvánítás és a gondolat szabadság elvét kezdik idézgetni a művészek, azt állítva, hogy ugyanúgy, ahogy megszűnik a gondolatok korlátozása, megszűnik a véleménynyilvánításnak a cenzurális korlátozása, ugyanúgy el kell törülni a zsűrizésnek a rendszerét is a kiállításoknál, és mindenkinek joga legyen a saját műveit kiállítani. Most erről volt szó, hogy maga a kiállítás, mint műfaj, vagy egy sajátos intézmény elég érdekes módon jön létre, tehát egyfelől az akadémikus művészek csak a szalonban állítottak ki, ha egyáltalán, viszont nem volt joguk a műveiket saját maguk árulni, illetve boltot nyitni, vagy bármilyen fajta kereskedelmi kapcsolatokat ápolni, és a Szent Lukács Székhelynek és az ő akadémiájának pedig nem volt egy állandó kiállítási üzeme, hanem egyszerűen a jelentősebb ünnepekhez kapcsolódóan voltak éppen elsősorban a köztereken kiállítottak műveket. A francia forradalom idején jön létre először az a forma, amely később olyan fontossá válik, hogy egy galéria, tehát egy képkereskedői galéria kortárs művészeknek, két-három kortárs művésznek a műveit kiállítja a maga termeiben. A kiállítás, mint intézmény, maga is egy rettenetesen ambivalens forma, mert nagyon sokáig nem tisztázódik, és mai napig hullámzik ez, hogy voltak éppen a kereskedelemhez, a műkereskedelemhez való viszonyul milyen. Van, amikor explicit módon a galériák által rendezett kiállítások a kereskedelmi cél szolgálatára állnak, tehát az, hogy a galérista, a műkereskedő műveket eladni kíván, tehát bizományba átveszünk el, majd pedig eladni kívánja őket. Ennek rettenetesen nagy jelentősége volt, például először a Barbizoni iskola, majd pedig az impressionistáknak a befutásában is, akik először és elsősorban nem a francia piacon, hanem az angol piacon futnak be. Tehát a műkereskedő átviszi őket Angliába, és az angol eladások és az angol siker az, ami azután biztosítja mind a barbizoniaknak, mind az impressionistáknak hát az anyagi és tulajdonképpen előbb-utóbb az esztétikai elismerést is. Ez egy egészen más, ugye, tehát a kereskedelmi aspektus az részben elkülönül attól, ami a kiállításhoz való jognak a forradalom idején megfogalmazott követelése, amely a művészek munkáit, mint a gondolatok kifejezésének egy sajátos formáját határozza meg, és mint ilyen számára követel nyilvánosságot minden művész számára. A kiállításnak a kereskedelmi változata az elég érdekes módon már a 18. században bekövetkezik, és nem más, mint Jacques-Louis David, az újító, aki a Szabély nők elrablása című képét kiállítja, és semmi más, mint egy olyan kiállítás, ahol a Szabély nők elrablása látható, és belépti díjat szed azoktól, akik megkívánják tekinteni a művet. És ezt akkor Dabi azzal igazolja, hogy a művésznek biztosítania kell a maga függetlenségét, a maga szabadságát, és ezt úgy teheti meg, ha a közönségre, a közönség, ha tetszik, fizetőképes keresletére támaszkodik a királyi és állami mecenatúrával szemben. Tehát a piac itt akkor még Dabi számára, mint egy felszabadulás, mint egy menekülésnek a formája jelentkezik. Néhány évtized múltával azután a piac válik a művészi szabadság egyik leginkább fölpanaszolt korlátjává. A szabad kiállításnak az elve nem volt egyszerűen föntartható, egyszerűen azért, mert olyan mennyiségben keletkeztek művek, hogy nem volt az a kiállítás, amely egyszerűen helyet tudott volna biztosítani mindazon képeknek és szobroknak és nyomatoknak, amelyeket a művészek kiszerettek volna állítani, annak ellenére, hogy talán többen láttak már festményeket, metszeteket arról, hogy hogyan néztek ki a régi kiállítások. Ma még van egy-két olyan magánmúzeum, tehát magángyűjtemény, ahol ez a fajta kiállítási elf látható 4-5-6 sorban egymás fölött, a képek gyakorlatilag kitapétázva a falakat. Ez elég sokáig, egészen a 19. század harmadik harmadáig tovább élő gyakorlat, tehát nem is voltak képaláírások, hanem meg lehetett venni a katalógust, és abban nyomon követni azt, hogy hát melyik mű végső soron ki és micsoda. És ezért volt az például, hogy a művészeknek a levelezését, naplóit olvas az ember a 19. századból, akkor az egyik legnagyobb probléma, amivel örökké panaszkodnak, az, hogy hova akasztották a képüket. Ugyanis úgy csinálták, hogy a kiskép az, amit közelről kell nézni, tehát a kiskép volt lent, mondjuk szemmagasságban, és azután a minél nagyobb a kép, ugye annál messzebbről is látható, tehát azt akkor magasabbra akasztották, ami viszont azt jelentett, hogy akkor még nagyobbnak kell lennie azért, hogy mégis feltűnő legyen és észrevehető legyen, úgyhogy éppen a 19. századi kiállítási üzemnek ezen sajátossága magyarázza azt, hogy kialakul egy egészen új festészeti formátum a szalon, vagy a múzeumok számára készített festmény. Tehát olyan hihetetlen méretűek, mert egyszerűen arról van szó, amelyek egyetlen egy, nem úgy lakásba, de úgy palotába se igazán férnének már el, mert a méret tulajdonképpen a feltűnést biztosítja, kialakul a mérethez kapcsolódóan egy nagyon sajátos tematika is, és ezek a szalon festményeknek, és hát a hasonlóan stratégiailag méretezett szobroknak, a készítőinek egy egészen tudatos stratégiája az, hogy ilyen műveket kizárólag múzeumok fognak beszerezni, és a 19. században, tehát a restauráció után gyakorlattá válik az, hogy a két évente megrendezett szalonon a király, illetve a kormány, az állam a vidéki múzeumok számára vásárol. Mai napig a francia városok vidéknak a múzeumaiban hihetetlen gyűjteménye van ennek a 19. századi, ugye Pompiénak nevezett, tehát ilyen tűzoltósnak nevezett szalonfestészetnek, amelynek mellesleg néhány évvel ezelőtt egy ilyen sajátos kultusz alakult ki, és hatalmas kiállítást rendeztek Párizsban, Petit Palais-ben, ahol újra látható volt mindez a 19. századi Pompiei festészet. Tehát a kiállítás egy nagyon fontos műfaj, ami ekkor kezdődik, de a probléma az, hogy bármilyen liberális az akadémia, amely visszakapja azután a restaurációkor a kiállítások rendezésének a jogát, kénytelen korlátozni, tehát valamilyen módon zsűrizni a műveket, egyszerűen azért, mert nem fér el az a rengeteg mű, amit beadnak a művészek. Van egy nagyon jelentős művészet szociológiai tanulmány, egy Harrison White nevű nagyon jó szociológus, és a felesége, aki művészetben egy Cynthia White, azóta már nem a felesége, de hál' Isten ideig volt, és egy nagyon fontos könyvet írta. Tehát Harrison és Cynthia White, és az a címe, hogy Canvases and Careers, vagyis vásznak és karrieret, amely pontosan és nagyon jól dokumentálva leírja azt a folyamatot, ahol az akadémia egyszerűen összeomlik a rá nehezedő feladat súlya alatt, tehát képtelen, 70-es években jelent meg a könyv, nagyon jó könyv, képtelen azt a mennyiségű művet, ami készül, megfelelően szelektálni, rostálni, valamilyen minőséget, valamilyen standardeket kialakítani, mert nem elég, hogy igyekszik liberális lenni, és minden művésztől legalább egy-egy művet azért csak elfogadni, még így is nagyon nagy a beáramló műveknek a tömege, és állandó támadásoknak van kitéve, mert ebben a zsírvásárban viszont a elismerésnek, a hierarchizálásnak, a kitüntetésnek a lehetőségével csak igen korlátozottan élhet. Most nézzük meg, hogy mit mond Standál erről, hogy hogyan működik a zsűri. Amikor azt mondja különben, hogy elmúlt úgy, ahogy van, elmúlt a festészet százada. Ezt írja 1824-ben. Párizsban minél többet dolgozik a festő, annál szegényebb. Ha a fiatal művész csak egy icipicit is szeretetre méltó, már pedig a fiatal művészek általában szeretetre méltók, s oly naivan vágynak a dicsőségre, és oly kedvesen be is vallják ezt a vágyukat, szóval ha a művész csak egy kicsit is tud viselkedni, a két tárlat, vagyis a két szalon között eltelt egy év alatt könnyen összebarátkozhat valamelyik újság szerkesztőivel. Aztán újra kiállít, és bármilyen értéktelenek legyenek is a képei, ügyefogyottnak társadnak a hősei. Ő maga oly udvarias fiú, és olyan szerencsétlen lenne, ha meghallaná az igazságot, hogy mindig talál magának valami jóindulatú újságot, amelyik megdicséri és félrevezeti. Képei tehát fellengző stílusban jelentik be a közönségnek, csupa kis remekű, csak éppen nem veszik meg őket. Márpedig ahhoz, hogy egy festmény elkészülhessen, modellekre van szükség, ami sokkal jelentősebb kiadás, mint sem az ember hinné. Festékek, vásznak kellenek, meg aztán élni is kell. Az új iskola fiatal festője csak úgy tudja megteremteni művészetének ezeket az elemi feltételeit, ha adósságokba veri magát, amelyeket egyébként mindig becsülettel visszafizet. Etéren örömmel szolgáltatok igazságot az ifjú emberek jellemességének. Ám végül is arra kényszerülvén, hogy a tárlat befejezte után visszavigye műtermébe a képeit, öncsalásból, nélkülözésből, megcsalt reményekből él, még egy szép napon felnőtt fedezi a megoldást, hogyan lehet jól élni, úgy, hogy nem dolgozik. Szóval ezt nem csak a szocialista iparra találták ki, hanem erre már Standál is rájött. Hát igen, valóban rendkívül különös helyzet a művészet történetében. Az embernek sejtelme sem lenne róla, ha csak a kiállításról lelkendező újságcikkeket olvasná. Itt is, mint mindenütt, a képmutató gondolkodás a valóságos élet nyomorúságába torkolik. Ám a fiatal festő, aki attól gazdagodott meg, hogy kihajította az ablakon az ecsetjét, már 30 esztendős. Életek szebbik fele tova tűnt, elveszett, vagy legalábbis arra pazarlódott el, hogy egy olyan tehetséget fejleszten ki magában, amelyről most lemond. Mit lehet itt tenni? Mivé legyen? Megbicsaklik a tollam, nem hajlandó belemenni a lehetséges szomorú válaszok felsorolásába. Íme ez a gyászos eredménye azoknak a túlzó támogatásoknak, amelyeket a belügyminisztérium juttat költségvetésében a festészetnek. Íme erre vezetnek kitűzött szándékuk ellenére az akadémiai pályázatok, a római ösztöndíjak. E pályázatok zsűriében csupa idős művészt látok, akik nagy komolyan arról is ítélnek, vajon jól vagy rosszul utánozták-e az ő stílusukat a fiatalok. 20 David tanítvány dugja össze a fejét, hogy ítéletet mondjon egy fiatalember festménye felett. Már most, ha ez a fiatal festő zseni, mint például Proudhon, és nem hajlandó David másolni, mert az ő modora nem elégíti ki a lelkét, akkor a David tanítványok, mint legfőbb tekintély, egyhangú és a közönség szemében minden bizonnyal rendkívül tiszteletet érdemlő határozatban kimondják, hogy Proudhonban nincs egy szemernyi tehetség sem. De vegyünk csak egy másik műfajt. Törődik-e vajon a közönség azokkal az értekezésekkel és költői művekkel, amelyeket a francia akadémia oly fáradhatatlan buzgalommal koszorúzgat évről évre? Ki olvassa őket? Kit érdekelnek? Milyen helyet foglalnak el a könyvtárakban az utolsó év folyamán megkoszorúzott értekezések? Pedig véleményem szerint a francia akadémia tisztelt urai is érnek annyit, mint a Szépművészeti Akadémia tisztelt urai. A különbség csak az, hogy az irodalomban tisztán lát a közönség. Meg különben is. Egy szellemes és csúfondáros, vagyis francia közönség mindenkor fütyülni fog az olyan bírákra, akiknek az a hivatásuk, hogy a saját ügyükben ítéljenek. Aki akadémikus, az mindenkor azt keresi a fiatal jelölt műveiben, vajon az ő felfogása szerint dolgozik-e, az ő modorát utánozza-e. Márpedig a Langelman nem utánoz senkit, akadémikusokat még kevésbé, mint bárki más. Vagyis az érvek szinte ugye folyamatosan változtak, de a lényeg az, hogy az akadémiát és az akadémia szelekciós elveit alapvetően minden oldalról támadják, és ezzel szemben, tehát az akadémia elveivel szemben megfogalmazódik, mint egy fontos követelmény a művész egyéniségének kidolgozása, az egyéni látásmód megteremtése, amely, mint mondja Standál is, az igazi művészet záloga. Tehát például azt mondja, hogy minden művésznek a maga módján kellene látnia a természetet. Nincs képtelenebb dolog, mint átvenni egy másik ember látásmódját, akinek a jelleme gyakran éppen az ellenkezője a miénknek. És ennek az alapvető művészeti jelnek Standál szerint ellentmond a modern 19. századi társadalom, mert még mondja, a századunk nagy vezérelve az, hogy légy olyan, mint a többi. Mégis a társadalom irtózik a közhelyektől. Az a festő, aki tetszeni akar, így a Standál, merjen belenézni a saját lelkébe. Képeinek a hatása szinte a jellemének a visszhangja legyen. Ez egy egészen új gondolat, tehát a magának a művész szubjektivitásának egy egészen másfajta funkciót határoz meg a művészeti alkotó folyamatban és a művészeti befogadás folyamatában, mint amilyen korábban bármikor is számoltak. Tehát mint egy saját jellemének, saját személyiségének, saját szubjektivitásának a tükre, a lenyomata kell legyen a mű. Képeinek a hatása szinte a jellemének a visszhangja legyen. Már most a művész helyzete a társadalomban, valamint mindaz, amire napjainkban kényszerül az ember, ha jelentős sikert akar elérni, hatalmas befolyással van az egyén jellemére. Vajon szerencsése ez a befolyás? Nem, mert művészeink nem elég merészek. Ha közvetlenül a valóságban utánoznának valamely mozdulatot, például amit egy népmulatságon vagy az úri társaságban figyeltek meg, lehet, hogy tévednének és köznevetség tárgyává válnának. Tehát nem ész és tehetség, hanem merészség hiánya miatt nem utánozzák testőink a valóságot. A művész tévedhet, de legalább merjen önmaga lenni, még azt is megkockáztatva, hogy semmi sem lesz belőle, még akadémikus sem. Vagyis a problémák nagyon sokrétűek, egyszerre érzik azt, hogy maga a század, a polgárság százada idegen a művészettől, alkalmatlan művészeti alkotások ihletésére, érzik azt, hogy a művészet egész intézményrendszere képtelen megbírkozni a problémákkal, és ez a bizonyos Harrison és Cynthia White által írott könyv pontosan azt mutatja be, hogy a művészet terjesztésének, népszerűsítésének, a közönséggel való kapcsolatának, a megteremtésének és a forgalmazásának hogyan jön létre egy egészen új rendszere az akadémiával szemben és az akadémia csődje látján, és ez nem más, mint a galéria kritikus művész szent háromsága, amelynek a lényege voltaképpen az, hogy a közönséghez való viszonyt nem egy államilag jóváhagyott patronált intézmény, hanem volt egyébként egy kereskedelmi vállalkozás, a galéria, illetve a galériák teremtik meg. Ugyanakkor ennek a kereskedelmi viszonynak folytonosan szüksége van egy esztétikai jellegű legitimációra, amely esztétikai legitimációt azután a műkritika teremt meg. A magának a rendszernek a kialakulásakor nagyon érdekes és nagyon jellemző módon az egyes nagy galeristák, tehát ilyen Durand-Ruel típusú galeristák, azok maguk művészeti folyóiratot adnak ki a saját pénzükön, ezen akkor még meglepődtek, ma már kevésbé, amely művészeti folyóiratban nyilvánvalóan az ő általuk forgalmazott művészeknek a zsenialitását, képeiknek, műveiknek a nagyszerűségét dicséri. Tehát teljesen összeolvad a, mondjuk így a marketing és reklámtevékenység és a művészetkritikai tevékenység magukban a létrejövő kifejezetten művészetre specializált folyóiratokban. Amit még Standál hangsúlyoz, az egyéni látásmód és a művészi szubjektivitás fontossága mellett, az a fiatalságnak és egyáltalán a fiatal nemzedéknek az öntudatának a fontossága az, hogy a fiatalság szükségszerűen nonkonformista, és nyilvánvaló az, hogy ez a nonkonformista ifjúság inkább tudomásul vesz és elfogadja a szegénységet, a nélkülözést, amely ugye szöges ellentéte a polgári jódmódnak. Ebben az értelemben a bohém és a művész egymásnak mellé kerül a polgárral szemben. Aki művészi pályára lép, írja, az általában anyagi értektől mentes lelkesedéstől hajtva teszi azt. Kétségben fér hozzá, hogy a kereskedelem, a törvények, az orvostudomány tanulmányozása rendkívül tiszteletet érdemlő dolog. Ám a társadalmunkban ismert foglalkozásokra készülő ifjak végső célja mégiscsak a pénz. Ezzel szemben az ifjú festő, akárcsak a katona, egyébben nem gondol csak a dicsőségre. Nagyon jól tudja, hogy ecsetjével nem fog meggazdagodni. Egy híres közmondásból azt is megtanulja, milyen sors vár rá, de szükség esetén a puszenek és a löszörök élettörténete is igazolja a közmondás igazságát. Ráadásul ugye itt már történik egy hivatkozás Poussinre és löszörre, és aztán egyre fontosabb lesz magának a művészettörténetnek egy olyan áttekintése, amely újabb és újabb bizonyságokkal próbál szolgálni arra, hogy az igazi művész, az igazi zseni, a szükségképpen olyan csodálatos, olyan egyszerű, hogy a kora nem is értheti meg. Ennek ellenére abban a pillanatban, hogy a művész meghal, akkor szinte vallásos kultusztárgya lesz, nem csak a műve, hanem a személye is. Például azt mondja Standard. Köztudomás, hogy Raffaello halála után egy doktor vigyázatlansága és tévedése folytán 37 esztendős korában veszítette őt a világ 1520-ban. Úgy imádták a képeit a tanult elmék és a tudatlanok, körülbelül annyira válogatás és mérték nélkül, mint ahogy a szobrászok bálványozzák vagy 50 év óta a görög szobrokat. Még az is előfordult, hogy elcsépelt közhelyekben topzódó, érzéketlen lelkű festők a fényárnyék technikát meg a színezést istenítették Raffaellóban, holott a nagy festőnek éppen e kettő a gyenge oldala. Ez a legnagyobb festőt övező ostoba bálványozás vezetett a római iskola hanyatlásához. Na most ez a fajta bálványozása a művésznek, amely megindul ebben az időszakban, ez elképesztő méreteket ölt. Tehát az a központi gondolat, hogy a művész a saját életével, életvételével, mint egy előképe az eljövendő tiszta emberségben lehetséges életvitelnek. Az a gondolat, hogy a művész egy kiváltságos, kitüntetett, magasabb rendű szubjektivitást kell, hogy önmagában megteremtsen, és ez lesz az áloga a jelentős művészeti alkotásnak. Ez a gondolat azután odáig fokozódik, hogy a művész, mondjuk Balzacnak a művészekről írott 1930-as írásában, a művész egyszerűen Jézus Krisztusnak a szinonimája lesz. Szinonimája, vagy legalábbis képmása. Balzac explicit arról ír, hogy ahogyan Jézus megváltotta az emberiséget a maga halálával, azért, hogy elterjeszthesse az evangéliumot, tehát az Isten üzenetét, ugyanúgy terjeszti a kor tudatlanjai számára a művész, mint egy ilyen lángoszfopként a pusztában, a magasabb rendű igazságot, amelynek a hiteléért, végső soron saját életével, élete feláldozásával szavatol. Explicit azt mondja Balzac, nem hoztam az idézetet, hogy valóságos mártír. Tehát volt egyébként a művészetének a mártírja, akár az irodalmát, akár a festő, és hát az Ismeretlen remek mű című kisregényét talán többen olvasták, amely pontosan a zseninek ezt a önfeláldozó küzdelmét mutatja be, végsősorban tudatos küzdelmét a tökéletes műalkotás létrehozására. Ha már itt tartunk a művészek bálványozásánál, akkor a 19. századnak ennek az időszaknak a terméke igazán a művészkultusz is. A művészkultusz, ami hát hihetetlen méreteket ölt, a teljes történetét itt nem fogom elmesélni, noha végtelenül szórakoztató. Egy-két példát. Hál' Isten, ebben irodalmilag viszonylag jól állunk. Ugye van a Dávid Házi Péternek az Isten másodszülöttje című könyve, amely a Shakespeare kultusznak a már a 18. század végén meginduló kialakulásáról, és ennek a különböző formáiról szól is tényleg egy kitűnő könyv, ahol azt is lehet tudni, hogy hogyan válik őrizhető, ékszerbe foglalható erekjévé, ugyanúgy, mint Krisztus keresztjének szilánkja, annak a széknek egy szilánkja, amelyet abból a szilvafából készítettek, amely egykor Shakespeare kertjében állt. Na most ez ma már ugye rendkívül abszurdnak tűnik, de megnézi, valaki elmegy a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és ott látja a kiállított erekjéket, akkor esetleg rájön, hogy a különbség mégsem olyan nagy, és hogy miért van az, hogy áhítattal kell lenne szemlélnünk X művész tollát, pápa szemét, papucsát, éppen azt, amit ugye a hagyatékból a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékoztak. Na most mondom, a Shakespeare kultusz az ebben a tekintetben nagyon jól földolgozható, ennek megvan ugye a magyar megfelelője is, azt mindenkinek figyelmébe ajánlom, akinek nem került még a kezébe, mert végtelenül szórakoztató, az a jókai kultusz, a 19. századi Magyarországon kialakult jókai kultusz, ennek a legjobb leírása Mikszáth Kálmánnak a Jókai és Kora című könyve, annak is a 24. fejezete, amely ugye a jókai születésnapjára rendezett ünnepségekről szól, amely természetesen az Országházban rendezett fogadással kezdődik, ahol a vármegyék követei, küldöttei, hogy teszik tiszteletüket az költő vagy írófejedelemnél, ahol leírja Mikszáth minden fodrász üzletben a jókai szakállat, minden kalaposnál a jókai kalapot reklámozzák, és így tovább, és így tovább. Na most, hogy hogyan kezdődik ez a kultusz, az ugye a Shakespeare-nél, úgy tudjuk, hogy Shakespeare-nél kezdődik először. Most kialakul ez a Angelinek a kultusza. Most a 19. század nem csak a romantikának és azt követő nagy mentalitás történeti áramlatoknak a korszaka, hanem köztudottan a nemzetállamok kialakulásának, megszilárdulásának, sőt a nacionalista ideológiának a korszaka is. Tehát elég hamar a művész kultusz átfordul egy sajátos nemzeti kultikus gyakorlattá, ahol a nemzeti jellem, a nemzeti lényegnek a megvalósulását, kiterjedésedését és örökérvényű formában öntését emlegetik, mint a nemzet nagyfiának a legnagyobb tettét, éppen ezért elég hamar be is épül kifejezetten a politikai reprezentációba a művészeknek a kultusza. Egy példát hoznék, a német Dürer ünnepségeknek a példáját, mert ott ez rettenetesen világos. Ugye már a 18. században úgy beszélnek Dürerről, mint a német Apelles-ről. És a Dürer, mint a német Apelles, voltak éppen már a humanista, a polgári humanista kalokakátia eszménynek a megtestesítője, tehát annak az eszménynek, aki személyében valósította meg a tökéletes férfi szépség és a szellemi nagyság és a művészi zsenialitásnak az egységét. Most a nemzetek közötti rivalizálásnak az egyik formája az például, hogy minden nemzetnek megvan a maga nagy művésze, és akkor elkezdődnek a viták, dialógusok, értekezések arról, hogy ki a jobb festő, ki a nagyobb festő. Például van egy olyan 1738-as pamflet, vagy egy kis könyvecske, amelynek az a címe, hogy Historische Künstlerbelustigung oder Gespräche in dem Reich der Toten, vagyis történeti művész szórakozás, avagy beszélgetések a holtak világában, zwischen den beiden weltbekannten Künstler Adolf Dürer und Raphael de Urbino. A két világhírű művész, Dürer és Urbino beszélgetése a holtak világában, ami már voltak éppen azt jelzi, hogy ez a két művész személyében, életművével mintegy megvalósíti, megtanítja, megtestesíti azt, amit a művészet elérhet, és amit a művészetben modellnek számít. Még világosabb lesz azután ez a gondolat Wackenrodernél. Ez a bizonyos Herzensart Gissungen, ez Kunstliebenden Klosterbruders, tehát a művészet kedvelő szerzetesi testvér lelki ömlényei, nem is tudom, hogy hogyan fordít, van fordítva, de létezik Walker-Ulder magyarul. Ugye a romantikának egy korai nagyon fontos figurája, 1797-ben jelenik meg, és ebben szerepel a tiszteletre méltó ősünk Albrecht Dürer emlékezete című írás, ebből idéznék valamit. Ugye hát ez már stílus is jellemző. Tehát Walker-Ulder. Úgy tűnt ugyanis, mintha éjfél után a palotának abból a szobájából, melyben aludtam, egyes egyedül elindultam volna fáklyával a kezemben, az épület sötét termein át a képgaléria felé. Amikor az ajtóhoz értem, halk barmogást hallottam. Benyitottam és visszahűköltem, mert az egész hatalmas termet különös fény világította be. Nem Harry Potterről van szó, ez Walker-Ulder. És a képek előtt tiszteletre méltó mestereik álltak testi valójukban és régi viseletükben, ahogyan a képmásokról ismertem őket. Egyikük, akit nem ismertem, elmondta nekem, hogy olykor éjszaka leszállnak a mennyből, és a földön a képekkel teli termekben, az éjcsengjében keringenek, és kezük még mindig szeretett munkáit szemléli. Sok itáliai mestert ismertem fel, a hollandok közül nagyon keveset láttam. Áhítattal haladtam el közöttük, de csak ott állt a szemem előtt a többiektől különválva Raphael és Albrecht Dürer a maguk testi valójában és kéz a kézben, baráti nyugalomban némán szemlélték egymás mellett függő képeiket. A kéz a kézben, baráti nyugalomban ez rettenetesen fontos, mert arról szól, hogy egyenrangú a képfestő. Ez egy olyan probléma, amely a művészettörténet írásnak azóta problémája, amióta létezik, és, hogy is mondjam, Wölfflinnek a Itália és a német formaérzék, vagy Boringernek a gótikáról írott könyve, vagy a mai napig, ugye, ami megjelent magyarul is, Svetlana Alpersnek a Leírás művészete című könyve, amely a német és a német-holland, tehát az északi és az itáliai látásmódot, kompozíciós technikát, vizuális érzékenységet állítja szembe egymással. Maga a művészet történeti fogalomalkotás, mint egy az északi, tehát német és holland, illetve az itáliai művészet észlelt, érzékelt ellentétének a kidolgozásával jön létre. Tehát ebben a folytonos párhuzamvállításban, a folytonos szembesítésben dolgozódnak ki azok a fogalmak, amelyekkel azután a művészettörténet megtanul leírni és osztályozni művészeti alkotásokat. Itt Walker-Uldernek egyelőre még az a fontos, hogy az isteni Raffaellóval, az utolérhetetlen Raffaellóval egyenrangú Albrecht Dürer, hiszen kéz a kézben állnak a képek előtt. Nürnberg, te egykor világhíres város, mi szívesen barangulom be Gilbe-Burba utcácskáidat, mi gyermeki örömmel tekintek ősi házaidra és templomaidra, melyek régi honi művészetünk szilárnyomát őrzik. Így nyugszanak a mi régi Albrecht Dürer új csontjai, aki miatt örülök, hogy német vagyok. Ez egy teljesen új gondolat. A művészet voltaképpen a belső lelkét csak egyes kiválasztott szellemek ragadják meg azon nyomban, ha még oly fogyatékos is az ecset kezelése. Viszont minden külsődleges műve a művészetnek fokozatosan, invenció, gyakorlat és meggondolás révén éri el a tökéletességet. Midőn Albrecht ecsetet fogott. A német még sajátos és kitűnő szilárd jellem volt világrészű népeinek színpadán. És képeire nem csak az arcformálásában és a külső egészében, hanem a benső szellemben is híven és jól kivehetően rányomta bélyegét a német jellemnek ez a komoly, egyenes és erőteljes lényege. A német művészet jámbor, vérségi barátok nevelte, házias, ifjú volt, de kisváros falaitól övezve. Most, hogy már idősebb lett, általános világfivá vált, aki a kisvárosi erkölcsökkel együtt érzését és sajátos jellegét, lelkiségét is kitörölte lelkéből. Nem csak Itália jégboltja és a fenséges kupolák alatt, nem csak korintoszi oszlopok között, hanem csúcsíve, kacskaringós díszű épületek és gótikus tornyok között is igazi művészet születik. Áldott előttem aranykorot Nürnberg, az egyetlen kor, melyben Németország saját honi művészettel dicsekedhetett. Ezek olyan gondolatok, amelyek számomra szinte közhelyek már, mondjuk a magyar irodalom történetírásból is, viszont teljesen újak az időszakban. Tehát ahol a művész gyakorlatilag a a nemzeti lényeg és a nemzeti karakter megtestesítője lesz, akire is a nemzet egészen büszke lehet. Most ez a fajta büszkeség az, ami azután a Dürer ünnepségekben megfogalmazódik. Egyrészt a nemzeti jellegnek a hangsúlyozása, másrészt pedig ezek a Dürer ünnepségek a művészek számára a saját elszigeteltség érzésük leküzdésére is egy kiváló eszköz szolgáltatnak, és segítenek a művészet rangjának, társadalmi megbecsülésének a fokozását. Az első előzménye a Dürer ünnepségnek, azt még mint egy baráti, családi körbe szervezik a Rómában dolgozó német nazarénus festő. Amiért felolvasom, ugye Overbeck, ennek a csoportnak a vezetője egy levelében beszámol arról, hogy hogyan zajlott le 1815-ben Rómában ez a bizonyos Dürer ünnepség. De azt hiszem, nem kell külön kiemelnem, mindenki észre fogja venni, hogy milyen nagy mértékben kötődik jellegzetes, itt az adott esetben protestáns vallási gyakorlatokhoz az a mód, ahogyan Dürerről megemlékeznek. 1815-ben Rómában. Ami az itteni dolgainkat illeti, el kell meséljem neked, hogy május 20-án nagy és soha eléggé nem dicsért Dürerünk születésnapján, eme fenséges pátriárka tiszteletére lelkesült ünneplést tartottunk. Felakasztottuk a halhatatlan mester képmását. Vastag tölgykoszorúval üveztük, melyben attribútumként az általa művelt művészetek eszközei kaptak helyet, vagyis a paletta és az ecset, a véső, a fa, a körző és a szögmérő, toll, stb., s alatta az asztalon feküdtek legjobb részkarcai és fametszetei, amelyeket összegyűjtöttünk. Ott volt egy életrajza is, melyből mindenki nagy örömére és épülésére fölolvasta. Később vidám pohárcsörgés mellett távol lévő barátainkról emlékeztük meg, és elhatároztuk, hogy a nevezetes napot minden évben ünnepélyesen megüljük, lévén a leginkább alkalmas arra, hogy ismét lángra lobbantsa a lelkesedést a német szívben. Ez volt 1815-ben a lendület, az ugye egyre fokozódik, egyre gyűlik. 1818-ban Dürer sírjánál a művészek ünnepséget szerveznek, és ekkor úgy döntenek, hogy létrehoznak egy Albrecht Dürer Egyesületet. 1820-ban több városban már emlékező, dicsőítő ünnepségeket szerveznek Raffael halálának 300. évfordulójára Németországban. Tehát Raffaello szinte nemzeti művészként, vagy legalábbis a művészet szimbólumaként tekintik, és 300. évfordulóján a halálának ünnepségeket tartanak. Viszont ez az, ami azután előhívja a gondolatot, hogy hát voltaképpen ne csak Raffaelről legyen szó, hanem tényleg Raffael ugye a művészet szimbóluma, és magának a művészetnek az ünnepségét kell létrehozni, és megfogalmazódik 1828-ban a terv egy általános német művész ünnepség szervezésére, és sőt arra is, hogy egy művész konferenciát és egy művész szövetséget hozzanak létre, ez aztán kudarcba fullad. Na, a Dürer ünnepek. Az első, ugye 1828-ban jön létre Nürnbergben. Az érdekes az, hogy Nürnberg akkor éppen frissen Bajorországhoz csatolták, és a bajor királyi ház számára igen fontos, sajátos reprezentatív legitimációja, tehát a bajor jelenlétnek, politikai jelenlétnek a demonstrálása Nürnbergbe. Éppen ezért a maga, a Dürer ünnepség kicsit ilyen vásár és karnevál jellegű, vagyis egy körmenet van. Jó, ünnepi menet, egy ünnepi felvonulás a piac térre, ahol leteszik ünnepélyesen egy Dürer emlékműnek az alapkövét. Na most ráadásul a maga a menet az a városházától indul, aminek van egy gótikus díszterme, és ezt a dísztermet úgy alakítják át az ünnepség céljára, hogy templomtérre emlékeztessen, tehát például középre azután egy oltárt helyeznek, méghozzá egy predellás szárnyas oltárt, és mi látható az a szárnyas oltáron Dürer apoteózisa, vagyis Dürer megdicsőülése. Még úgy néz ki, hogy Dürer és Raffael térdel két oldalt a művészet allegorikus figuráinak a trónja előtt. Ezt úgy lehet elképzelni, mint az itáliai 15.-16. Században kialakult Sacra Conversazione típusú képet, tehát ahol van egy trónuló Madonna, és két oldalt 2-4-6-8, teljesen mindegy hány szent, és mint egy időtlen és sem időben nem meghatározott szent beszélgetést folytatnak egymással. Hát ugyanilyen módon készült ez a bizonyos oltárkép a Városházán, ahol Dürer és Raffel a művészet alapjával van szent beszélgetésben. És a szárnyas oltár két oldalon 3-3 jelenet volt látható a művészek Dürer életéből, az, hogy hogyan szegődött Inasnak Wolgemuthoz, majd házasságot kötött, majd lakomája Antwerpenben, Dürer a viharos tengeren, Dürer anyja halottas ágyánál, és Dürer a ravatalon. Ez egy klasszikus krisztológiai ciklus, szóval érdemes megnézni, tehát, hogy hogyan megvannak a Kánaán mennyegzőtől az utolsó vacsoráig és a Mária haláláig. Most ehhez született ez a krisztológiai ciklushoz illő ünnepi óda, amit itt zengedeztek. Elnézést kérem a fordításért. Nagymester, feltámadtál, a föld kötelékei senkit sem békjóznak már. Örökre egyesítsen minket a te napod. És ehhez kapcsolódott az ódához a művészek imája, amit így hangzik, hogy add nekünk, Dürer atya, áldásodat. Légy csillagunk a sűrűn. És ez az ima, egykor készült egy litográfia is ebben az időben, ahol Dürer meg a felhőkben lebegő képmását, ugye sugárkoszorú jövezi, olyan sugárkoszorú, mint amilyen mondjuk a jezsuita szimbólum az IHS körül szokott lenni, vagy általában mondjuk a Jézus szíve ábrázolásokon jellegzetes. Sugárkoszorún a litográfián Dürer képmását ilyen sugárkoszorú övezi, és alul olvasható volt ez a bizonyos ad nekünk Dürer atya áldásodat kezdetű ima. Ugyanebben az évben persze Berlin sem akar lemaradni, mert ebben az időszakban még az, hogy melyik is az igazi központ, az egyet a Németországban az még igencsak vitatott. Míg a művészek rendezték a Nürnbergi eseményt erőteljes bajor királyi támogatással, a berlini Dürer ünnepséget két héttel később kerül sor, ez a hivatalnokok és a városi értelmiség szervezésében, a Művészeti Akadémián egy zárt körű ünnepség keretében, tehát szemben a bajor karneválban. De azért itt is nagyon fontos az állami aktus jelleg, tehát a királyi ház képviselőinek jelenlétében, és egy klasszicista, tehát nem egy gótikus teremben, hanem egy kifejezetten klasszicista kialakítású teremben. És az akadémia ekkor felhívást is intéz a néphez, ami így hangzik. Noha Nürnberg, a Hohenzollernek bölcsője már nem tartozik a porosz területhez, Dürer akkor is egész Németországé, és ha emlékét itt Berlinben nem ünnepelnénk, az a ma külföldi művésznek szentelt ünneplések után, már mint a Raffael ünnepségek után, épp oly szűkkebbű, mint amilyen igazságtalan volna. Itt is van azért egy menet, egy körmenet, méghozzá az akadémikusok, tehát az akadémia beválasztott tagjainak a menete, és nagyon érdekes, hogy voltak éppen milyen utat jár be egy ilyen körmenet. Először indul az akadémiánál, utána elmegy az egyetemhez, utána pedig megérkezik a zeneakadémiához, ahol már bennül a nézőközönség, utána belépnek a királyi család tagjai, életben természetesen a trónörökös párral, és akkor meghallgatnak egy Mendelssohn szimfóniát, az akadémia egyik professzora emlékbeszédet tart, és egy ünnepi kantáta hangzik el Dürer tiszteletére. A következő lépés az, amikor már emlékművet állítanak Dürernek, ami végül is 1840-ben került sor rá Nürnbergbe, ahol 600 bajor művész kosztümös felvonulása ékesíti az ünnepséget, tehát a Dürer korabeli ruhákba öltözött 600 bajor művész vonul fel, ahol tulajdonképpen két típusát jelenítik meg a művésznek, az egyik, aki mint egy Miksa császárhoz kapcsolódó és udvari öltözetet visel, a másik pedig, aki polgári öltözetet visel, és Dürer vallja a maga ősének. Tehát nem csak Balzac ír úgy, hogy mint egy Krisztus figurává, Krisztus alter egóvá válik a művész, hanem gyakorlatilag ténylegesen elindul az a fajta kultikus tisztelete a művészeknek, amely a művészek szent képeibe és a művészek életrajzának previárium-szerű felolvasásába és hasonlókba torkollik. Nem csak az akadémia volt az, tehát a Művészeti Akadémia, a Képzőművészeti Akadémia, amely mind intézményképtelenné vált a maga osztályozó, értékelő és a kánont megállapító tevékenységének a folytatására, hanem a júliusi monarchia idején az irodalom is nagyon mély válságba került, gyakorlatilag a fennmaradása teljes egészében az újságokhoz kötődött. És erre egy sajátos reakció, az a fajta artisztizmus jár, amit a korszakban artisztizmus járványnak neveznek, ami azt jelenti, hogy a művész típus és a művészhez hasonló viselkedés és öltözködésnek kialakul egy sajátos kultusza, de ez a fajta artisztizmus, ez összekapcsolódik egy nagyon határozott politikai elégedetlenséggel. Vagyis az történik, hogy a politikai elégedetlenség összekapcsolódik a kulturális újítás követelésével. Például 1832-33-ban kiadnak egy művészeti újságot, amelyiknek az a cím, hogy La Liberté, Journal des Arts, vagyis a szabadság, művészeti folyóirat, amely folyóirat anarchiát követel. Minden művészeti intézmény és mindenfajta korlátozás eltörlését. Most három fő csoport alakul ki magán ezen az ifjúsági nemzetvégi kultúrán belül, és ez azért érdekes, mert aki kicsit figyelemmel kísérte a II. Világháború után, elsősorban Angliában majd kialakuló, majd elterjedő ifjúsági szubkultúráknak a kialakulását és a változásait, mindig azt lehetett észrevenni, hogy legalábbis párban, de inkább hármasokban jönnek létre ezek az ifjúsági szubkultúrák, amelyek az adott generáción belül, és sőt egy adott társadalmi osztályon belül a lehetséges, vagy elképzelt, vagy vágyott életmód alternatívákat, mint egy stilizálják, színre viszik és egymással szemben definiálják. Valami nagyon hasonló történik ekkor a 30-as években, 1830-as években Franciaországban is, amikor a bohémeknek három fő csoportja jön létre. Az egyik az ifjú Franciaország, nem Jeune France-nak nevezik magukat. Ezek határozottan a középkor kultiválják, és a középkorban látják Franciaországnak azt a világkorát, amelynek mint egy megújítása lehet az ő mozgalmuk, szakállal sok és mindenféle középkori rítust újítanak meg. Ugye ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az a, úgy nevezik őket, hogy buzingó, ezek a bőrsapkások, akik elsősorban népi származású, tehát vidéki, kispolgári, paraszti származású diákok. A harmadik csoport pedig, amit úgy neveznek, hogy a petit, tehát a kis társaság, ezeket a Victor Hugo követői, akik egy ilyen sajátos, kölcsönös irodalmi hírnév biztosító társaságot hoznak létre. Ezt úgy kell érteni, hogy hihetetlenül jól működik, egymás kölcsönösen dicsérgetik a lapokban egymás műveit, és ezzel előbb-utóbb biztosítják azt, hogy a nevük forgalomba kerüljön. Később a többségük a Lacourlárnak a híve lett. Mondjuk ide tartozott például Théophile Gautier. Most az újságoknak és általában a sajtónak a szerepére, ugye már az előbb idézett szövegben Standál is utal, hogy mennyire fontos az, hogy az ifjú művész, az ifjú festő, szobrász, író, zenész kapcsolatot találjon valamilyen újságíróval, és az újságok írjanak a művészről, szinte mindegy, hogy jót vagy rosszat, csak forogjon a neve, mert ez az, ami a sikernek, a befutásnak az esélyével kecsegtet. Hogy ez mennyire fontos, az nagyon jól látszik, azután például Courbet-nak, ugye a már a század közepén, 1849-ben írott, amikor 30 évesen ugye, levelet ír haza a szüleinek, és a következőt írja. Hamarosan befutok, mert olyan emberek között forgok, akiknek nagyon nagy befolyása van az újságokban és a művészetekben, és ők lelkesednek a festészetemért. Ennél azt hiszem, hogy világosabban nem lehetett senki tudatában annak, hogy gyakorlatilag bizonyos szűk körnek az elismerését kell megnyerni, amely szűk körnek van hozzáférése az újságokhoz, és ekkor a befutásnak már semmi sem áll útjában. Most mondtam, hogy ha ugye a Standál a romantika születése az első szakaszát jelzi ennek a folyamatnak, Baudelaire maga már a második szakaszt képviseli, a dandy és a bohém világ, mint a művészi szubjektivitás problémájának a megjelenítésének és a lehetséges választások következményeinek a kidolgozásának és a címrevételének a terepe. Elsősorban Baudelaire a szalonkritikákban, illetve azon belül is a Modern Élet festője című írásában fogalmazza meg ezeket a gondolatokat. A művészi szubjektivitás elsősorban úgy jelentkezik, mint az én határoknak, az én határainak a bizonytalansága, és Baudelaire-nél már egy esztétikai stratégiává válik a tudatos kiaknázása ennek a bizonytalanságnak. Baudelaire már egyenesen az én szétszóródásáról és központosításáról beszél. Kifejezetten a híres az Önkínzó a mesztelen szívem című versében. A Modern Élet festője című írásában pedig azt írja, hogy éppen azért képes a modern élet festője, mint egy összeforni a tömeggel, beolvadni a tömegbe, átvenni annak ritmusát, mert az énje ilyen értelemben amorf, és részben empatikusan hasonlulni tud, részben át tudja venni annak a teljes mozgását. És itt fogalmazza meg a modern élet festőjében azt a gondolatot, ami aztán Walter Benjamin számára olyan fontos lesz, ugye a kószáló, a flaneur figurájának a modern élet és a modern nagyvárosban való jelentőségéről. Tehát ezt írja a művészeti kuriózumokban, ez magyarul is megjelent a Charles Baudelaire művészeti kuriózumok, akit utána akar nézni, ott található, 83. oldalon. Azt írja Baudelaire, az igazi kószáló, a szenvedélyes megfigyelő számára végtelen öröm, ha a sokaság, a változékonyság, a mozgás, a tünékenység és a határtalanság körébe üthet tanyát. Úgy vegyül el a tömegben, mintha egy roppant nagy elektromos térbe lépne be. Tükörhöz is hasonlíthatjuk, amely ugyanolyan hatalmas, mint ez a tömeg. A nem én telhetetlen énje. Tehát ami az érdekes, hogy a nem én telhetetlen énje, mondja Baudelaire, hogy az alapélmény egyfelől az elszigeteltség, tehát az egy olyan fajta elidegenedés élmény, amely a társadalmi marginalizációhoz és elszigeteltséghez kapcsolódik, a másik pedig egy olyan elidegenedés élmény, amely a tömegesedéshez kapcsolódik. Tehát ahhoz a tömegélményhez, amely a 19. századi metropoliszokban kialakult. Ehhez a kettős elidegenedés élményhez kapcsolódik azután a tömeghez való viszonynak az a kettőssége, amit a kószáló megvalósít, aki éppen énjének különlegességét, érzékenységét a tömeggel való kapcsolatában, a tömegtől való különbségében képes megfogalmazni, ugyanakkor ihletet a saját elszigetelt helyzetéből nem tud meríteni, hanem az pedig a tömeggel, ismét csak a tömeggel való érintkezést nyújthatja. Különböző szerepek azok, amelyek a művész számára nyitva vannak, az egyik az természetesen a dandyé. A dandy, aki egy önmagában teljes életművészetet valósít meg azzal, hogy a fantáziáját, a képzeletét arra használja fel, hogy egy olyan mesterkélt, művi életet valósítson meg, amely egyértelműen természet feletti győzelem bizonyítéka. Baudelaire számára Dandy azaz a figura, aki egyaránt szembefordul a restaurációs arisztokráciával és a forradalmi egyenlőség eszménnyel. Dandy a maga tökéletességében, műviségében és távolságtartásában voltaképpen kizárja a művészeti alkotást, mint lehetségeset, kizárja az esztétikai szenvedélyt, ami természetesen nem azonos a mélyen megvetett polgárnak a romantikus érzelem kultuszával, vagy akár a bohém művészek játékaival, hanem, és ezt Baudelaire mindig nagyon hangsúlyozza, a művészi alkotás az munka, egy olyan munka, amely az érzeteknek felfokozásával és megsokszorozásával és a képzelő erő segítségével jön létre. Most hogyan ír ő a Dandyről? A dandyizmus, írja Baudelaire, a féle homályos intézmény ugyanolyan bizarr, mint a párbaj. Igen régi, mint hogy már Cézár, Catilina, Alcibiades is jellemző típusai voltak. Igen elterjedt. Chateaubriand az új világ őserdeiben és a tavakparkján is találkozott vele. A lényeg a dandyizmusnak, amely törvényen kívüli intézmény, mindazonáltal szigorú törvényei vannak, melyekre kínos gonddal ügyel minden tagja, bármilyen szertelen vagy független egyéniség is más különben. A High Life regényt kivált angol írók művelték, a franciák, akik elsősorban a szerelmes regény műfajában kívántak jeleskedni, nagyon is jogosan mindenek előtt arra ügyeltek, hogy szereplőik elég tekintélyes vagyonnal rendelkezzenek, melyel habozás nélkül megvásárolhatják minden szeszélyüket, azután mindennemű munka alól fölmentették őket. Ezeknek a lényeknek nincs egyéb hivatásuk, mint hogy a szép eszményét ápolják saját magukban, kielégítsék szenvedélyeiket, érezzenek és gondolkodjanak. Így aztán kényükedők szerint és ugyancsak bőségesen rendelkeznek idővel és pénzzel, amely dolgok nélkül a képzelet, a múló álmodozásra kárhoztatva nem képes a cselekvés mezejére lépni. Fájdalom nagyon is igaz, hogy idő és pénz hiány a szerelem nem egyéb, mint a polgárok dorbézolása vagy a házastársi kötelesség gyakorlása. Izzó vagy álmodott szeszély helyett undorító kötelesség. A dandyizmussal kapcsolatban csak azért emlegetem a szerelmet, mert a szerelem a tétlen emberek megszokott foglalatottsága. A dandynek nem egyetlen célja a szerelem. Pénzről meg azért beszéltem, mert azok számára, akik kultust csinálnak szenvedélyeikből, a pénz nélkülözhetetlen. A dandy azonban, noha lényeges dolognak tartja a pénzt, csak korlátlan hitelt tudnánk kielégíteni, a vagyongyűjtés aljas szenvedélyét a közönséges halandónak engedi át. A dandyizmus még csak nem is az öltözködés és a külső elegancia mértéktelen hajszolása, ahogy sok tájékozatlan ember hinni véli. A tökéletes dandy számára mindez nem egyéb, mint szelleme arisztokratikus felsőbbrendűségének szimbóluma. Éppen azért mindenek előtt arra törekedvén, hogy megkülönböztesse magát, a tökéletes eleganciát az abszolút egyszerű öltözködésben látja, ami valóban a legjobb módja annak, hogy megkülönböztessük magunkat. Csak ugyan, mi ez a szenvedély, amelynek mióta a doktrína lett belőle, hatalmas hívei akadtak? Mi ez az íratlan törvény, amely ilyen gőgös kasztot tudott kialakítani? Nos, mindenek előtt az embernek az a perzselő vágya, hogy az illendőség legmégső határai között megvalósítsa magában az eredetiséget. Az önimádat egy fajtája, amely tartósabb örömöket kínál, mint ha valami másban, mondjuk a nőben keresnénk a boldogságot, mely túlél mindent, még azt is, amit illúziónak hívunk. Az elképesztés öröme és gőgös elégtétel, hogy bennünket semmivel sem lehet elképeszteni. A dandy lehet fásult ember, lehet szenvedő ember, de a szenvedést is mosolyogva viseli el. Tehát a dandy az egyik lehetőség, a bohém, amiről szó volt, a másik lehetőség, és a harmadik nagyon érdekes lehetőség, tehát mondjuk életviteli alternatíva, az nem más, mint a forradalmár. Ezt a forradalommal való kapcsolatot, vagy a forradalmisággal, az anarchiával való kapcsolatot nagyon is érdekes módon és tudatosan Courbet ápolja is. Tehát Courbet az a ténylegesen, amikor Párizsba kerül, a bohém világban él, de mikor befut, azután is tartja a kapcsolatot a bohém világgal, mert szüksége van arra, hogy a társadalmi marginalizásának a tudatát fenntartsa. és a bohém világgal való kapcsolatának az ápolása egy meghatározott kávéházi asztalnál lehetővé teszi számára, hogy továbbra is, mint a társadalmi margón elhelyezkedő szemét gondolja el magát. Hiszen Courbet az, aki felismeri, hogy hogy az embert nem dicsőítik, nem csodálják, nem így híres, a hírhetségnek legalább olyan nagy a reklámértéke, hogy tulajdonképpen közönségkapcsolatot jelent, egy olyan közönségkapcsolatot, amely az elfogadott társadalmi kulturális normákból való szembenállás miatti elítélésből fakad, és ez az elítélés legalább olyan hangos és legalább olyan állandóan jelenleg az újságokban, mint akkor, hogyha műveit dicsérítenék. Ezért van az, hogy Courbet az, aki felismeri, hogy az éves tárlatoknak, a szalonoknak a megkerülése az egy olyan fajta hírhetséget biztosít, ami sokkal jobb hírverés, mint az, hogyha akár 5-6 képét is egyszerre elfogadná a szalon zsűrije. Így van az, hogy 1850-ben a szalonban állít ki, és akkor ő az a festő, akiről a legtöbbet beszélnek, és sikerül a Champs-Élysées-nek, tehát annak a kritikusnak, aki mint egy bajnoka lesz, Courbet művészetének kapcsolatot létrehozni a Courbet-i realizmus és a szocialista eszmék és a társadalom kritika, a radikális demokrácia között, tehát gyakorlatilag a köztudat, mint a szocialista eszméknek, vagy a radikális politikai eszméknek a képviselőit határozza meg. Courbet, aki azután, ugye, amikor létrejön a párizsi nagy ipari kiállítás, akkor látványosan azzal szemben egy külön sátorban állítja föl a saját műveit. Na most, amiért fontos a bohém világnak és a politikának az összekapcsolódása az az, hogy ez az a közeg, tehát ahogy a bohém világ a politikai radikalizmussal összeködődik, ahol egy ma is igen gyakran használt, bár lassan a leakonyodóban lévő fogalom létrejön, ez pedig az avantgárdnak a fogalma. Már Saint-Simon, ugye Henri Saint-Simon 1825-ben a művészeket, ha nem is Krisztushoz hasonlítja, hanem egy sajátos új társadalmi funkciót jelöl meg számukra, egy új papságként. Tehát ez a bizonyos Saint-Simon, az az egyik utópiska szocialistának nevezett ember, egy új papságként írja le a művészeket, akik a haladásnak az előmozdítói. Ír az új kereszténység című művében szerepel egy dialógus, a művész és a tudós beszélgetése, ahol a művész a következőket mondja, és ugye itt vagyunk az avantgárd zónán. Mi szolgálunk nektek majd élcsapatként? A művészetek hatalma valóban egészen közvetlen és gyors. Ha úgy eszméket kívánunk elterjeszteni az emberek között, márványba vagy vászonra írjuk. És így felvillanyozó és győzedelmes hatásunk van. Az emberiség képzeletéhez és érzelmeihez fordulunk, és ezért mindig eleven és döntő jelentőségű a mi tevékenységünk. Micsoda gyönyörű rendeltetés a művészeteknek, hogy pozitív hatalmat gyakoroljanak a társadalom felett, igazi papi funkciót, és erőtől duzzadva meneteljenek valamennyi értelmi képesség élén, legnagyobb fejlődésük korszakában. Ez a művészek kötelessége, elhivatása. Tehát amikor megfogalmazódik az a gondolat, hogy a művészek a haladás élcsapatát, vagy avantgárdját jelentik, akkor ez a gondolat nagyon szorosan összekapcsolódik azzal a felfogással, amely egy egyértelmű társadalmi, a haladást előre mozdító rendeltetést, hivatást tulajdonít a művészeknek, és ezt is várja el tőlük. Amikor az 1848-as forradalomnak a hatása, az elég ambivalens volt, nagyjából azt a tapasztalatot szűrték le Franciaországban belőle, hogy a polgári társadalom, tehát a nagy francia forradalom után kialakult polgári társadalom, de 1848-ban bebizonyította, hogy képtelen maga átalakítására, vagyis ezzel az élménnyel meg kell tanulni együtt élni. Együtt élni, hogy ez a társadalom önmagam átalakítására képtelen, tehát radikálisabb, még sokkal radikálisabb politikai változásra van szükség, és ekkor jelenik meg 48-ban Párizsban egy radikális politikai újság, amely a L'Avantgarde címet viseli. Na most, amikor tehát 48-ban már az avantgárd fogalma az legerőteljesebben az anarchista politikához kapcsolódik. Ugyanakkor azután a 1871-ben a kommun idején a kortársak felfogása teljesen egybemossa a bohém világot és a radikális politikát, még akkor is, hogyha a radikális politikusok voltak épp az ellentétét képviselik annak, amit a bohém világ, ugyanakkor a politika nem alkalmas a bohém világ számára az önmaga megjelenítésére, és a bohém mindig is túlságosan ambivalens a polgársághoz való viszonyában ahhoz, hogy következetesen kapcsolódjék bármilyen fajta politikai párthoz. Mindazonáltal folyamatosan van egy ilyen nagyon érdekes kölcsönhatás a radikális, anarchista mozgalmak, eszmék egyfelől, és a művészeti világ között. Ez megnyilvánul például abban, hogy a művészek nem annyira Saint-Simon, mint Fourier-t kedvelik, és nagyon olvassák, és a Fourier nyomán próbálják elképzelni azt a fajta szocialista anarchizmust, amelyben megfelelő közeget találnának a munkásságuk számára. Nem véletlen az, hogy Courbet, a festő az, aki végső soron befejezi és kiadja Proudhon halála után Proudhonnak a Du principe de l'art és a Destination Sociale, vagyis a művészet elvéről és társadalmi rendeltetéséről írott könyvet. Ugyanúgy az avantgárd fogalma ide-oda vándorol, hol politikai, akkor anarchista politikai eszméknek a képviselője, hol pedig a művészeti vagy a bohém világban jelentkező áramlatokban, tehát jellemző módon Kropotkin kiad Svájcban egy folyóiratot L'Avantgarde címmel, és ez a folyóirat azután nem egyszerűen a szót használja, hanem igencsak nagy hatással volt, tehát magának Kropotkinnak és Kropotkin eszméinek a neoimpressionistákra, a francia neoimpressionistákra, tehát például Mallarmére és Gauguinre. Ugye az anarchizmusnak a fénykora, ha ilyet lehet mondani, tehát az anarchista mozgalomnak az 1890-es évekre esik, vagyis a francia harmadik köztársaság válsága idejére. Ugye éppen ebben az időszakban kerül sor a legtöbb bombamerényletre, és ugyanakkor a szimbolista költők, szimbolista festők, grafikusok folytonosan kokettálnak az anarchista mozgalommal, tehát rendszeresen az ő műveik jelennek meg az anarchista lapokban, mert a külső korlátozások elutasításának és az individualizmus kiterjesedésének az ígéretét látják az anarchizmusban. Ugye ennek a folyamatnak az egyik betetőzése egy 1896-ban azért erről mindig megkötendő emlékezni, vagyis a magyarországi ezredéves kiállítás évében írott francia színdarab, és ez pedig Zsarinak az Übű királya, amely ennek az anarchista mozgalomnak a terméke. Azután a 20. század folyamán a kommunista párt is természetesen kisajátítja az avantgárd fogalmat, tehát például a francia kommunista folyóirat jelenik meg a 20-as évektől kezdve L'Avantgarde címmel, és ez így megy tovább, tehát amikor az első radikális folyóirat megjelenik az Egyesült Államokban a 30-as években, az is, tehát radikális, kulturális, művészeti folyóirat, anarchista lap, az is a Vanguard elnevezést viseli. Talán még egy gondolat, amire nem nagyon jut különben idő, hogy ugye a Shakespeare kultusz, a Dürer ünnepségek, vagy a magyarországi jókai kultusz, vagy akár a munkácsi kultusz, amely szintén nem volt akármi, mindig előbb-utóbb felveti azt a jogos kérdést, hogyha a nemzetnek van ilyen nagyfia, akiben ugye, mint egy megtestesül a nemzeti karakter és a nemzet lényege, voltaképpen miért nincs a nemzetnek nagy lánya? És ez az a kérdés, amely mondjuk a 60-as, 70-es évek óta eléggé sokat foglalkoztatta mind az irodalom, mind a művészet történészeket, és A kérdés most nem csak, ugye a kérdés az kétféle. Az egyik az, hogy valamilyen módon történetileg rekonstruáljuk, hogy miért nincsenek, hogy ennek mi lehet az oka. A másik, tehát az, hogy ténylegesen nincs a nemzetnek nagy lánya, ugye ez az egyik lehetőség, és akkor erre kell történeti magyarázatot adni. Vagy pedig, ha a másik lehetőség az, hogy igenis voltak a nemzetnek nagy lányai, csak a nemzet méltóztatott elfelejtkezni róluk. Nagyjából a feminista irodalom és művészettörténet írás ezt a két stratégiát választotta. Az egyik lehetőség az az volt, hogy felfedezni a jelentős művészeket, művésznőket, akár az irodalomban, akár a képzőművészetben, és megint a hisztorival szemben, ugye megjelni a her story-t, tehát a történelmi szemben azt a történelmi írás, amelyből a nők nincsenek kiiktatva. És ez nem volt egy teljesen abszolút sikertelen vállalkozás, akkor, amikor nem abba torkollott, hogy is milyen másod-harmadrendű művészeket felfedezzenek, és akkor mint egy újra értelmezzék a kánont csak azért, hogy nők is belekerüljenek. Volt egy másik áramlat, ami ebből a szempontból sokkal jelentősebb, ez pedig mondjuk ezt jobban ismerem a művészettörténeten belül, az attribúciós gyakorlatnak a felülvizsgálata. Az attribúció az, amikor vannak festmények, és nem lehet tudni, hogy ki készítette őket, és akkor a stílusa, a témája és mindenféle külsődleges és tartalmi jegyek alapján is valamennyi művésznek tulajdonítják őket. Az egyik az attribúciós gyakorlatnak a figyelemre méltó vonása az, hogy például azért nem tartott számon a művészet történet jelentős festőnőket, mert a műkereskedők mindig érdekeltek voltak abban, hogy egy jelentős festő, férfi festőnek tulajdonítsák az ő műveiket. Például a Judit Leister nevű festőnő az, akinek számos műve, mint Franz Hals övrönyének a legkiválóbb darabja szerepelt a múzeumokban, egészen addig még az egyiken felfedeztek egy Judit Leister szignót, mindaddig Judit Leistert, mint Hals tanítványt értelmezte a kutatást, és az összes olyan képet, amit nem talált elég jónak ahhoz, hogy Halsnak tulajdonítsa, azt Judit Leisternek tulajdonította. A dologról kiderült, hogy egyrészt nem volt a tanítványa, kortársa volt, másrészt pedig ugye egészen kiváló festő volt, és annak alapján, amit azután azonosítani lehetett, meg rekonstruálni is lehetett az életművét, hogy miért nincs a művészet a nemzetnek nagy lánya, annak például az az oka, hogy Judit Leister, aki mondjuk egy halszrangú és festő volt, festett, majd férjhez ment egy kocsmároshoz, és befejezte a festői tevékenységét. De ugyanilyen érdekes attribúciós gyakorlata az, amit aztán igencsak pellengére állítottak, hogy Jacqueline David volt az a festő, akinek feltűnően sok női tanítványa is volt már, tehát akik nála tanultak a festészetet, és a New Yorki Metropolitan Museum egyik ékessége volt egy Davinak tulajdonított női portré, egészen addig még sikerült bebizonyítani, hogy ez bizony David egyik tanítványának, méghozzá egy nőnek a műve, azóta lekerült a raktárba, és nem látható, csak reprodukcióról. Tehát van egy ilyenfajta gyakorlat. A másik megközelítésmód pedig azt vizsgálja, hogy voltak éppen melyek a művész szerepnek és a művészi hivatásnak azok a követelményei, amelyek kizárták azt, hogy ezt a pályán nők érvényesülhessenek, ami az irodalmat illeti, ugye Virginia Woolf-nak a Saját szoba című könyve, ugye, ami magyarul is olvasható, egy nagyon szép fordításban világosan jelzi azt, hogy ha lett volna Shakespeare-nek egy húga vagy nővére, az miért nem futhatta volna be mindenféle kifejezetten a nők viselkedésre vonatkozó szabályozás miatt azt akarja, mint Shakespeare, még akkor is ugyanilyen tehetséges lett volna. Ami a képzőművészetét illeti, ott egészen a 19. századig látni kell azt, hogy magának a képzőművészetnek a nyelve az alapvetően az emberi test, az emberi alaknak a differenciált modellálásával való önkifejezés, kifejezés, fogalmazás mód. És ez az a nyelv, amelynek aztán a nők egészen egyszerűen ki voltak zárva azzal, hogy az aktorajzolás egy olyan életlen tevékenység volt, amelyhez nőket hozzáférni nem engedtek, amikor Magyarországon ugye létrejön a mintarajziskola, amelyikor aztán képzőművészeti főiskola lehet, az is fenntartja végig a 19. Sőt, a 20. század első éveiben azt az elkülönülést, hogy külön van a női osztály, amely női osztály akt után természetesen nem rajzolhat. De ezen túlmenően olyan problémák is vannak, ami az elgondolni is nehéz már, tehát például az, hogy milyen volt a női öltözet. Ugye hogyan lehet nőknek öltözködni, hogyan lehet ebben a ruhában festeni. Tehát ugye van a híres ugye Rosa Bonheur, ja, a Barbizoniokhoz kapcsolható francia festőnő, akinek a párizsi prefektustól kellett engedélyt kérnie arra, hogy saját műtermében, overában, tehát ebben az értelemben férfi ruhában dolgozhasson. Tehát ezeket is szépen föl lehet sorolni. Más kérdés az, hogy maga a vége, egészen azt lehet mondani, hogy a feminizmus második hullámáig nem alakul ki a nemzetnek egy olyan fogalma, amelyben a nők egyáltalán mind a nemzeti karakternek, vagy a nemzeti teljesítménynek a szimbólumaiként szerepelhetnek. Jó, akkor én ezt itt most befejezem úgy, hogy a következő alkalommal rátérnék egy művészet szociológiai elméletre, méghozzá Pierre Bourdieu-nek a művészeti mező fogalmáról, amely éppen ezen az időszakon, amiről most szó volt, tehát az 1830-as, az 1880-as évekig mutatja be azt, hogy hogyan alakult ki a művészetnek a szociológiai értelemben elkülönülő világa, és milyen sajátosságok jellemzik.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet szociológia. 5. előadás. A művész szerepének változása a 19. században. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.